Máté evangéliumának 9. fejezetéből az első 8 verset. Jézus hajólaszába átkelt, és elment a maga városába. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában. Ez Isten káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonosz életedben? Ugyan mi könnyebb? Ezt mondani, megbocsáttattak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Azt pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Imádkozzunk!
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki erőtlenség ellenére is eljött ma, akik nem jelentkeztek, mert hol erősödhetnénk mi máshol, mint Isten igéje körül, Isten közelében. Jézus Krisztus hatalmáról szeretnék ma beszélni, ahol a Biblia Jézus hatalmát említi, ahol ez a görög kifejezés előfordul, hogy haza is tudjuk vinni magunkkal. Három ilyen helyet szeretném ma megnézni. Az elsőről hallottunk már, de egy rövid imádsággal szeretnék hozzá kezdeni a szolgálathoz. Köszönöm, Uram, hogy testvéreimet elhoztad. Te tudod, hogy mi mindennel telt meg ez a mai reggel. Mennyi minden akadály volt előttünk, mennyi minden húzott vissza, vagy akadályozott meg, hogy pontosan érkezzünk. De köszönjük, Úr Jézus, hogy Te itt vagy. Te soha nem késel el. Te mindig ott vagy a rendelt helyen, a megfelelő időben, és mindig tudod, hogy mire van szükség a Te gyermekeidnek. Köszönjük, hogy olyan pásztorunk vagy, aki legeltetsz bennünket, aki számon tartod a sérüléseinket, aki dús legelőkre vezetsz és hűs források, üdítő vizével táplálsz. Tudjuk, hogy ilyen a Te beszéded. És ebben a világban, ahol annyira lejáratott a beszéd, annyira nincs hitele az emberi szónak, kérjük, hogy a Te igéd hatalmával érd utol fáradt, erőtlen, csüggett szívünket. Annyira szükségünk van, hogy belép kapaszkodjunk, hogy rád építsük az életünket. Olyan sok minden szeretne lesodorni bennünket erről a hitről. Kérünk, hogy áld meg a testvéri közösséget, a hangzó igét. Így kérünk, hogy állj most a középen, és hadd telepedjünk le mindnyájan a Te lábaidhoz. Amen. A mai igénk, amit hallottunk, amit így Gyuri felolvasott, egy olyan hatalmáról beszél Istennek, amit szó szerint így olvastunk benne, hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az ember fiának megbocsátani a bűnöket a földön, azt mondta a bénának, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Én azt gondolom, hogy ennek a bénának, amikor Isten erejéről, Isten hatalmáról volt szó, nem kellett hasonlatokat keresni, vagy valami külön magyarázatot hozzátenni ehhez az igéhez. Mert a saját bőrén tapasztalta ezt meg. És én azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik hasonlóképpen így hordágyon vitetnek egyik kórházból a másikba, egyik betegségből a másikba, van-e Jézus Krisztusnak hatalma talpra állítani bennünket, van-e a betegségeinkből, nyomorúságunkból nekünk segíteni, vagy persze hiszünk mi Jézusba, de nagyon jó, hogy itt vannak az orvosok, meg a gyógyszerek, és azért az a jó, hogy ő kezükben vagyunk. Természetes, hogy egy hívő ember józan, és azt is Isten ajándékának látja, hogy vannak orvosok, meg vannak gyógyszerek. És most beszedi, és a kezelésre elmegy, de úgy, ahogy egyszer egy hívő orvosprofesszor azt mondta, hogy mi csak gyógykezelni tudunk, de gyógyítani az Isten, azt gondolom, ha az orvos ezt mondja, akkor érdemes rá odafigyelni, de amikor a Biblia tanít bennünket, hogy testi erőtlenségünkben, bajainkban, nyomorúságunkban forduljunk csak bizalommal ő hozzá, akkor tegyük ezt meg. Nem tudom, van-e közöttünk, aki éppen kórházba vonul be, vagy valami betegséggel küszködik. Legyen ez a mai vasárnap olyan bizonyságtétel, hogy tudod, Uram, hogy én erre meg arra kezelésre járok, ilyen meg olyan gyógyszereket kaptam, de én te benned bízom. Te vagy az, aki testemet, lelkemet a kezedbe tartod, Te vagy az, aki életemnek idejét is megszabtad, és pontosan tudod, hogy mire van nekem szüksége. Ez az ige, amit itt hallottunk, ennek kapcsán eszénybe jutott az a fiatal ember, aki egyszer az M7-esen rohant, a kocsiába, a szolgálati fegyvere a zsebébe, és azt mondta az első lehajtónál, kimegy és véget vet az életének, házassága csődbe ment, gyerekeivel nem találja a kontaktust, a munkahelyén tiszta zűrzavar van, a saját lelki életében is csalódott, ő sok minden jóra készült, de semmi nem sikerült, egy nagy nulla az élete, elég volt belőle. És hogy rohan az M7-esen, valaki még gyorsabb volt, mint ő, nem buzdítás a gyorshajtásra, de ennek a férfinak nagyon segített az, hogy valaki beelőzte, és a hátsó szélvédőre föl volt írva ez az ige, amit most hallottunk itt Gyuritól, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma a Földön a bűnöket megbocsátani. És ennek az embernek az életét tartotta meg ez az ige. Már pontosan nem emlékszem erre a hiteles történetre, hogy a konfirmációi igéje volt-e hajdanán, és az hirtelen újra előjött, vagy pedig maga az ige szólította meg, mert Isten beszéde élő és ható. De az biztos, hogy ez a férfi kihajtott az első kijáratnál, de nem azért, hogy véget vessen az életének, hanem hogy megforduljon és eredjen vissza, és rendezze a feleségével, a gyermekeivel a viszonyt. Mindenek előtt azzal az Istennel a viszonyát, aki egyetlen egy szavával megtartotta az életét. Tudod-e, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma ezen a földön a bűnöket megbocsátani? Mert ez a béna ember nem tudta. Lehet, hogy akik vitték se erre gondoltak. Erre gondoltak, hogy Jézus Krisztus sok testi erőtlenséget gyógyított már meg. Itt van egy ember, nagy bajban van, testileg kéne rajta segíteni. És Jézus úgy látja, hogy ezen az emberen lelkileg kell segíteni elsősorban. Ez manapság már nem olyan furcsa dolog, hiszen a pszichoszomatikus betegségek nagy divatja van. Hiszen nagyon sok ember azért kerül be bizonyos osztályokra, bizonyos gyógykezelésre, mert a lelke beteg. És az az orvos, aki erre is figyel, az az orvos, aki Jézus Krisztus is ismeri, az konkrét terápiát tud adni. Én nagyon örülök, hogy vannak a pszichiátriákon is hívő pszichológusok, pszichiáterek. Az orvosok között sokan vannak, akik orvoskonferenciákat, keresztény alkalmakra is járnak, és nem csak a testet akarják utolérni, hanem az emberek lelkét. Mert manapság nagyon sok ember lelke nagyon beteg. És ez csak aztán meglátszik, hogy az immunrendszere tönkre megy, az idegrendszere tönkre megy. Hát Dávid is ismerte ezeket az összefüggéseket. Azt mondta Dávid, hogy boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében családság nincsen. Míg elhallgattam, mármint a bűneimet, megagultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedik kezed, életerő mellankat, mint egy a nyár hevében szela. Ő is tudta. Ha elment volna az SZTK-ba és elmondja, hogy micsoda erőtlenségek vannak esetleg, gondolnak konkrét bajokra. Felírnak konkrét tablettákat, elküldik különféle vizsgálatokra, terápiára, pedig ennek az embernek az életereje azért lankadt el, nem azért, mert rákos beteg, nem azért, mert immun beteg, nem azért, mert autoimmun betegségei vannak, hanem ennek a Dávidnak a lelke volt beteg. Miért volt beteg a lelke? Azért, mert sumákolt. Megtetszett neki egy nő, el is csábította, és volt ott egy kétbetűs probléma, mármint a magyar nyelv, az a de, hogy de egy pár hónap múlva kiderült, hogy terhes ez a Betsabé, hát mit csináljunk? Hívjuk haza a férjét, hát majd vele hál, és mindenki azt gondolja, hogy a férje követte el ezt a gyermeket. Na de hát a férj olyan buzgó hazafi, nem véletlen, hogy a hősök között is ott a neve, hogy amikor a többi társa ott van kint a harcmezőn, nem a feleségével fog szórakozni, nem megy be. Aztán Dávid próbálja leitatni, illuminált állapotba talán, nem tudja mit csinál, vagy mégis hazamegy, és akkor se tudta mi volt, mi nem volt, ellent leplezni ezt az egész szörnyűséget. De akkor sem megy haza. És akkor Dávidnak nincs menekvés, mert az az ember, aki bűnbánatra nem hajlandó, aki nem akar őszinte lenni, az elindul a lejtőn, és egy idő után már olyan dolgokat kell csinálni, amit eredetileg nem akart. Hát ő nem akarta megöletni ezt az Úriás. De aztán mégis ez következik be, hogy Úriás viszi a maga kivégzési parancsát, odaadja hadvezérnek, és aztán hősi halállal hal meg. És Dávid még ezt ekkor is hallgat. Mert az elhallgatott bűn ennyire képes megkeményíteni egy ember szívet. Ennyire képes minden erkölcsi, ítélő képességtől elvonatkoztatni az az ember, aki bűnöket konzervál az életében. És aztán az következik meg be, hogy amikor a gyász híre elterjed, akkor nagykegyesen magához veszi az özvegyet. Hát ez akkoriban nagy tett volt, hiszen egy özvegy asszony nehezen tudott megélni. Sokan mondhatták, hogy milyen nemes lelkű ez a király. A katonájának az özvegyét magához veszi, bekerül a palotába, nem kell gondoskodni ezután, nem kell arról gondolkodni, hogy mit fogunk enni, mit fogunk inni. Jaj, de nemes lelkű ez a király. De Isten látta, hogy nem erről van szó. Nagyon sok embernek ez az élet története. Elsumákolt, hazug, kétszínű, alakoskodó, egyszerűen nem vállalja azt, ami megtörtént, soha nem arról szól a szája, mint amiről a szív, soha nem az hangzik el, mint ami valójában volt, hanem mindig egy kicsit torzítva, mindig az a lényeg, hogy mit gondol a nép, hogy ne vegyék észre, hogy mit szólnak hozzá. Na meg közben ott van ez a nagy-nagy testi vágy, ami átlengi az egész életét, és azért az a vágy, pedig sok feleség és sok nő vette körül, mégis, ha ő egyet kiszemelt, akkor azt meg kell szeretni bármi állon, minden áron, mindenkin ábrázolni, letarolni, és közben azt gondolni, hogy ettől lesz boldog az élete. Nagy kegyelem az, amikor kiderül a bűn. Nagy kegyelem az, amikor nem lehet tovább sumákolni. Mert Dávid így van őszintén, hogy éjjel-nappal rám nehezedett az Isten keze. Na de hát megszerette vágyai asszonyát. Nem derült ki semmi. Nem lett baj, hát benne van a Mózes könyvében, hogy egy király paráználkodik, annak azt meg kell követni. Annak vége van. Hát nem csak a karrierje, a szakmája, nem csak a személyes élete, minden kockán, minden ott van a mérlegen, hogy most mi lesz. És minden sikerült neki. És mégse boldog, mégse boldog. Ezért egy keresztény ember letett arról az őrült elképzelésről, hogyha minden álma teljesült, akkor lesz boldog ember. Minket nem az álmaink tesznek boldoggá. Nem is a megvalósult kívánságaink tesznek boldoggá. Nem is az, ha megszereztünk mindenkit, meg mindent, amit elképzeltünk magunknak. Hanem minket egyedül Jézus Krisztus tud boldoggá tenni. És ő szeretne is. Na de ilyen szívvel Dávid nem lesz boldog ember. És erre már ő is kezd rájönni. Nagyon sokszor embereket ez vonz a keresztény gyülekezetekbe. Kezdenek rájönni. Rájönni arra, hogy az élet nem arról szólt, aminek neki buzdultak. Meg arra is, hogy megterhelt bűnnel, terhelt szívvel nem lehet boldogulni. Éjjel-nappal rám nehezedett a kezed. Van-e közöttünk rosszalvó? Kezeget föl. Nincs, mindenki jól alszik. Na azért páran mégiscsak vállalják. Én ismerek olyanokat, akik évek óta nem alszanak rendesen. Mindig fölkelnek kettőkor, fönn vannak négyig, vagy nem bírnak elaludni, vagy már fönn vannak háromkor, és nem bírnak újra elaludni. Mit jelent egy ember számára az, amikor éjszakája sincsen? Na de nappal is ránehezedik az Isten keze. Itt most nehogy az előbbiek kapcsán azt gondolja valaki, ha nem tud aludni, akkor biztos Isten keze van rajta. Ennek lehet más oka is, lehet ezt orvosolni is. De amikor valakire Isten keze nehezedik rá, éjjel is meg nappal, akkor azt mondja Dávid, hogy megavultak csontjaink. Napestig való jajgatás. Ez amikor valaki minden miatt panaszkodik. Bármi történik, semmi nem jó. Bármi, ami történik, az biztos, hogy rossz lesz. Minden macska nála fekete. Akár szürkület van, akár napvilág. Minden sötéten lát. Dávid életében így volt az elrejtett bűn miatt, az egész sumákság miatt, ami terhelt a lelkiismeretét. Azt mondja, hogy boldog az az ember, akinek lelkében családság nincsen. Miért az övébe volt? Az övébe volt. És ezt nem lehetett elfelejteni? Vagy ha nem derült ki, akkor mégis jó lett dolga? Dehogy is. Ott rág, ott nem észtelő. És borzasztó, amikor keresztény emberek így rágatják a saját lelküket. Így teszik ki a lelkiismert furdalás borzalmainak az életüket. Tehát rámegy az idegrendszere. Aztán hiába szedi a pszichotikumokat, nem javul semmi. Hiába vesz be altatót, hogy ő esetleg átaludja az éjszakát, ha Isten keze ránehezedik, akkor se tud elaludni. Napestig való jajgatás, az állandó panaszkodás, az állandó jajgatás. Így nem lehet boldog életet élni. De Dávid így folytatja, de vétkemet bevallám néked, bűnömet ellenfedeztem, azt mondom, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Hú, de szabad az olyan ember. Én emlékszem rá, 20 évvel ezelőtt volt, egy szeptemberi napon, amikor ugyanígy, mint Dávid, noha olyan mélyre nem szántott az életem, mint az övé a bűnbe, de ugyanolyan megterhelt lelkiismerettel kerestem a kiutat. És emlékszem rá, én zenei pályára készültem, karvezetés szakon tanultam, elemeztük itt Johann Sebastian Bach műveit Budapesten, és a Bibliát, hogy olvastam, mert könnyebb volt a passió szövegét a Bibliából nézni, a zsidókhoz írt levélben egy ige nagyon megszólított, hogy vérontás nélkül nincs bocsánat. Vérontás nélkül nincs bocsánat, és én azt gondoltam, hogy hát itt van, egyszer a véremet kell, hogy vegyék, mert egy ilyen bűnös embernek nincs kiút. És emlékszem 20 évvel ezelőtt arra a szeptemberi napra, amikor egy keresztény ember elmagyarázta nekem, hogy tudod, így vérontás nélkül nincs bocsánat. Csak Jézus Krisztus vére folyt a te bűneidért. Jézus Krisztus életét adta a te elrontott életedért. Jézus Krisztusnak van hatalma minden bűntől kimosni, megszabadítani, a lelkiismeretedet újra hófehér tisztává tenni. Én akkor annyit mondtam, hogy akkor én szeretnék mindent elmondani neki. Mint egy 3 óra hosszan keresztül tartott, becsültem, hogy türelmes volt, valamint így utólag a lelki gondozót, és aztán térdeinkre borultunk, és elmondtuk Jézusnak, Jézus, ha neked van hatalmad megbocsátani a bűnöket ezen a földön, akkor tedd meg most veled. Látod, itt van, nem sumákoltam, semmit el nem hallgattam, minden, ami eszembe jutott, mindaz, ami rágta a lelkem, itt van előtted. És én úgy álltam föl, mint amit Dávid mond, elvette rólam bűneimnek terhét. Olyan boldog, olyan szabad az életemben soha nem voltam még. De zenei pályán rengeteg sikert éltem el, vágyaim beteljesedtek, amiket a zenei téren elterveztem, de ez nem tett boldoggá. De amikor levette rólam bűneimnek terhét, azt a napot mind a mai napig nem tudom elfelejteni. Hát ez a béna is így lehetett. Eddig úgy vonszolták, vitték a hordágyon, most pedig hazament a saját lábán. Hát ha Jézus Krisztussal találkozik valaki, és Jézus azt mondja neki, hogy megbocsátattak a bűneid, akkor az az ember tart rá. Az az ember tart rá. Egy pszichiáter atyafi mondta el, hogy az ő osztályán 100 betegből 96 nem klasszikus beteg. Négy. A többi 96-nak, ha azt mondanánk, hogy vissza lehet menni dolgozni, nem kell sokat teljesíteni, lesz fizetés életetek végéig, fölállna azonnal, venni nyoszójárát, már is menne haza. A többinek, ha elmondanák, hogy van lehetőség ördögi megkötözöttségekből szabaddá válni, halucinációitól, kényszereitől, borzalmas kínjaitól szabadnak lenni Jézusnál, és ez hittel párosul, talprálna és menne haza. Aztán van még egy réteg, aki pedig egyszerűen, mint Dávid, a bűnei súlya nyom. Pedig elrontották az életüket, rájöttek már, életen át vádaskodtak, hogy ki volt a hibás, de most már rájöttek, hogy ők is, és ezzel nem tudnak mit kezdeni, és nem bírják talpon tovább az életet. Nem bírják talpon. Mert az ilyen ember, akire az Úr keze ránehezedett, az nem bír teljesíteni a munkahelyét. Az ilyen ember, aki napestig jajgat, akit az élet ereje elhagyott, az nem bírja a munkáját ellátni rendesen. Így aztán előbb-utóbb lapátra teszik és mehet. Pláne ebben a mai világban. Ismered de Jézus Krisztusnak ezt a hatalmát, ezt a csodálatos hatalmát, hogy nem kell bűnterhelt lelkiismerettel végig jajgatni az életet. Lehet talpra állni. Na de egy irangaz embernek, mint én vagyok, olyannak is, olyannak pláne. Jézus azt mondta, hogy ő nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért. Na de én már egyszerűen ocsmány vagyok, meg állok, visszaélek a kegyelemmel. Szánt szándékkal követek el dolgokat, amiket nem kéne. A te számodra is van? A te számodra is van. Csak jöjj Jézushoz. Annyiszor elmondtuk itt már ezekben az énekekben. Jövök hozzá, csüggett lélekkel, meg erőtlenül, mert te nálad van a bocsánat. A bocsánathoz isteni hatalom kell. Ehhez isteni hatalom kell. És Jézus Krisztusnak van hatalma ezen a földön a bűnöket megbocsátani. Hiszed ő ezt? Az az ember mind hiszi és vallja, aki ezt már átélte. Az az ember, akinek az életéből ez hiányzik, az még nem keresztény. Hogy nem keresztény? Hát az olyan ember is lett hitvalló, meg rendszeresen templomba jár, meg buzgó, meg olvassa a Bibliát. Azt elhiszem, csak nem befejezett az életet. Ez olyan, mint amikor valaki elindul a 10.000 méteres futásra, de az utolsó kör nem futja be. Hát nincs befejezve a mérkőzés. Bűnbocsánat nélkül nincs keresztény élet. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy a mi bűneinket magára véve engesztelés szerezzen az Istennél. Kinek? Neked. Meg neked. Ezért mondja, hogy ha valaki őt nagyon szereti, akkor nem csak ilyen szép énekeket énekel, hanem akinek több bűne bocsátatott meg, az még jobban szeret engem. És akinek meg kevés, az meg kevésbé szeret engem. A megvalló bűneimnek a mennyisége az Isten iránti szeretetemet befolyásolja, de még mennyire? Ki mondja ezt? Hát az igen. Éppen ezért egy keresztény ember bűnvalló ember. Nem csak az élete elején, nem csak a megtérése újonnan születése környékén, hanem egy életen át. Pál még az utolsó levelében is azt mondja, hogy bűnösök között én vagyok az első. Neki mindvégig szüksége volt erre a drága kegyelemre. És ez milyen hatalom? Hát hogyha ma hatalomról hallunk, akkor azt mondanák, hogy hatalmat az betegesen szeretnek az emberek birtokolni, bármilyen hatalmat, meg lehet kaparintani, két a becsületüket, mindenüket ráadni. Ezt tudjátok, hogy milyen hatalom? Olyan hatalom, ami letegvezi a legnagyobb erőket is. A megbocsátás hatalma, mert nagy dolog az, hogyha te elmondod, hogy te kaptad ezt. Te ismered, hogy mit jelent, hogy Jézus megbocsát. De te szoktad ezt továbbadni. Mert nem csak Pál mondja, hogy én, amit az Úrtól vettem, azt néktek előtökbe adtam, hanem te is, amit kapsz az Úrtól, azt add tovább. Ez mit jelent? Bocsáss meg azoknak, akik ellened vétkeztek. Akik ilyen ocsmánya, mint Dávid vétkezett, azoknak is. Akik megtaposták az életedet, meg apád emlékét, meg mindenedet, azoknak is. Bocsássatok meg egymásnak. Akik ellen panasz van a szívetekben, bocsássatok meg nekik. Édesanyámmal történt meg, hát az is már 20 évvel ezelőtt volt, ment haza a munkahelyéről, és egy teherautó elgázolta. Sötétedett már, eső is volt, azt hitte valami leesett a platóról, erre visszatolatott, akkor megint átment rajta. Aztán bevitték a kórházba, 6 operáció következett, életben maradt. Megtartották az életét. Aztán jött be a rendőrszázados, hozza a papírt, asszonyom, az a részeg gazemberrel elbánom, majd írja alá itt a feljelentés. Akkor azt mondja édesanyám, hogy én egy éve bocsánatból élek, századosok. Én Jézus Krisztus minden bűnömet megbocsátotta. Én megbocsátok ennek a sofőrnek. Én nem akarom feljelenteni. Azt mondja, olyan meg nincsen. Hát ezt most már elkezdtük, ezt el kell bonyolítani. Hát akkor bonyolítsák le. Mert azt mondta, hát maga meg van őrülve. Hát legalább 500 ezeret legombolhatna erről az emberről. Erre azt mondta édesanyám, akkor már értem a ma reggeli igét, amit olvastam a Bibliába, hogy az Úr ti néktek annál sokkal többet adhat. Az is egy ilyen pénzszerelmes királyról szólt, aki már megfizette a zsoldosokat, hát már csak nem fújja le a csatát, mert hát Isten mondta, hogy fújd le, de nem fújjon le, hát mennyi pénz. Az Úr király te néked annál sokkal többet adhat. Aztán elkövetkezett mégis a tárgyalás, mert hát amit elkezd a rendőrség, az be kellene fejezni, manapság is. És aztán bement a tárgyalóterembe, és a bírónak elmondta, hogy ő ennek a sofőrnek megbocsát. Ő neki Jézus Krisztus megbocsátotta minden bűnét, ezt a bocsánatot szeretné továbbadni, hozott egy kis ajándékot ennek a sofőrnek, és az ő háza ajtaja mindig nyitva van ezelőtt az ember előtt. Tudjátok, testvérek, hogy abban a tárgyalóteremben a lég megállt rettében. De a bíró is ilyet még életében nem hallott. Hát oda jönnek az emberek a mellüket verni, meg egymást verni, meg a jogaikat hangoztatni, meg kitaposni a másikba az utolsó fillért is, ha lehet. Valaki azért jön, hogy megbocsásson annak, aki tönkretett egy életet. Hát nem mehetett vissza utána dolgozni. De talpra állt, és rendesen a plasztikai műtétek is lábát is összeradták, és élt. És az Úr 20 esztendeje róla gondot visel. És múltkor is, amikor kérdeztem, azt mondja, hogy ő ezt a balesetet semmiért nem adná. Őről az Úr mindenbe gondot visel. Nem kapott egy fillért sem, szakmájában nem mehetett vissza, és mind a mai napig eltartja az Úr őket. Aztán egy házi kis bibliakör is létrejött, mint egy 40-50 ember abban a nagy katolikus városban minden szerdán összegyülekezik ott, hogy hallgassák az igét. Most nem őt akartam itt Rivalda fénybe állítani, mert ő is akkor itt most ellenkezne, ha itt lenne, csak egy példa, hogy nagy hatalma van ám a bocsánatnak. Ismered ezt, testvér? Ismered ezt? Dávid ismerte. Isten szíve szerint való király lett belőle. Egy ilyen alapból, mondta egyszer nekem valaki. Hát én azért ilyen mélyre nem süllyedtem, mint ez a Dávid. Na de ilyen nagy kegyelem, meg ilyen nagy bocsánat se vette körbe az életedet talán, mint az övé. Jézus Krisztusnak van hatalma a Földön a bűnöket megbocsátani. Ha meg neked megbocsátottak a bűneid, akkor mi nem adott tovább? Mit számogatod a sérelmeidet? Mit haragszol? Mit bosszúállóskodsz? Hogy fölírva a rovátkák otthon, hogy na ennyit adott, majd vissza is adjuk neki. Ami nem a jóbora gondolok. Bocsássatok meg egymásnak, mert ő is megbocsátott ti nektek. Aztán egy másik, ahol előfordul ez a görög kifejezés, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma ezen a földön, mire van hatalma? A János 10-ből olvasom, azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. Jézus Krisztusnak volt hatalma letenni az életét. Mert erre mondaná a mai világi ember, hogy na kérem szépen, hát ez nem hatalom, ez az abszolút gyengeség jele. Ha mindent meg kell szerezni. Amit csak meg lehet kaparintani, azt meg kell kaparintani. Amit lehet szorítani, azt el ne engedd. Jézus még az életét is letette. Kiért? Másokért. Ez pedig főként bolondság. Mi az, hogy másokért áldozatot hozzunk? Élje meg mindenki maga, nem? Ugyanabban a világban élünk, ugyanerek a kihívások, mindenki harcolja meg a maga harcát. Nem, a keresztény élet arról szól, hogy én kész vagyok áldozatot hozni a másikért. És Jézus hatalmával kapcsolatban a Biblia ezt hangsúlyozza. Neki hatalma van, isteni hatalma van letenni az életét. Mert ez hatalom kell. Miért? Mert az ember mérhetetlenül önző. Mérhetetlenül egoista. Csak az, ami nekem jó, amihez nekem van kedvem, ami nekem jó esik. Ugye a carpe diem, élvezd a napot. Minden, ami az élvezetedre van, az a tiéd. Ami meg a terhedre van, azt azonnal hálítsd el magadtól. És ha az a feleséged, kovállj el tőle. Ha az a férjed, szabadd el a háztól. Ha az a gyereked, mondd meg neki, hogy költözön el otthonról. Csak téged semmi ne terheljen ebbe a világba. Sajnos a modern ember azt gondolja, hogy ez az élet értelme. Tisztelet a kivételnek. De Jézus Krisztus elhozta ezt a hatalmat ebbe a világba. Azt a hatalmat, hogy mást gazdaggá tenni, az nagyobb hatalom, mint magam meggazdagodni. Mások felé szolgálni, mást felüdíteni, közben magamat is felüdít. Másokért áldozatot hozni, ahhoz valóban Istennek hatalma. És milyen jó, amikor egy keresztény ember így jelenik meg otthon a családjában. Tudom, hogy neked is fáj, nekem is szokott fájni, amikor csak az a fontos, hogy most neked legyen nyugalmad. Nekünk is 5 gyermekünk van, állandó a program, reggeltől estig, meg estétől reggelig. És az ember azt mondja, hogy de hát már csak egy picit legalább. Ha már a 4-ből egy mindig ügyeletes, abban, hogy valami legyen, valami történjen. De ez egy kiváló terep arra, hogy az ember megtanulja letenni a jogait. Élni a másikért. Na de hát közben mi lesz a mi életünkkel? Azt mondja, a Biblia az meg jobban kibontakozik. És aki meg az életét magának akarja megtartani, arra meg azt mondja, Jézus elveszti ezt. Ezért anyák, akik mindent elkövetnek, hogy szabaduljanak a gyerektől, nem bontakozik ki az életük. De sok ilyen anyát látok, meg láttam. Meg de sok ilyen tönkrement házasságot látunk a házasság gondozó heteken. A két egoista minden megtesz azért, hogy az is maradjon. Tönkre megy az életük. Pedig mindent kivívtak maguknak, mégis tönkre ment. Jézus Krisztus azt mondja, hogy van hatalma letenni az életét. Kiért? Hát te érted, meg én értem. Meg a tanítványaiért. Meg azért, mert ez az atyának kedves. És akkor mi lesz vele? Az nem is érdekli. Éppen ezért a keresztény ember tud áldozatot hozni. Én úgy tudom, hogy ez az egész épület is annak köszönhető, hogy emberek áldozatot hoztak. Azért, hogy most itt ülhetünk, ilyen melegben itt lehetünk. Milyen nagy dolog az, amikor ez a hatalma Jézusnak utolér valaki. Tudod, hogy ő letette az életedet, érted? Ezért mondja János első levelében, hogy mi is kötelesek vagyunk letenni az életünket a mi atyánk fiaiért. És élni ő értük. Na de hát olyan sokba kerülnek, olyan sok időt kell rájuk szállni, olyan sok pénzbe kerülnek, mondta egyszer valaki. Nem baj, adjad szabadon bátran. Ez a dolgunk. És veled mi lesz? Hát a atyád, aki titkon néz, megfizet néked, nyilván ne félj. Egyszer az elszámolás idején, amikor meg kell állni, vannak, akik gazdagon mennek be a mennyek országába. De jó Jézusnak dolgozni, de jó neki szolgálni. Letenni az életedet. Nem a sérelmeket, nem a bosszút, nem a magam jogait nézni, hanem valóban élni a többiért. Ez nem mindig egyszerű. De mégis, mivel Jézus ad hozzá hatalmat, ezért van rá reménység. Ezért szabad vállalni a gyerekeket akkor is, ha nem hagynak aludni. Akkor is. Akkor is, ha otthon még külön le kell ülni mellé, hogy menjen a matek, az iskolában, ha mindent csinálnak velük, csak nem tanítják. Akkor meg pláne. Akkor is, ha órák hosszat kell hurcolátni őket, hogy tudjanak tovább tanulni, és kocsizni kell ide-oda, meg oda-ide, akkor is. Na de mi lesz azzal az időddel, amit te meg szeretnél mégis magadra? Az elfolyik. És akkor mi lesz belőle? Isten gazdagon meg fog áldani. De jó az elengedés tudománya. Hány ember, keresztény embereket látok. Meghalt az édesanyja, és a testvérek marják egymást, mert a másik egy szekrénnyel többet vitt el. És ez már jog arra, hogy nem járnak többet egy gyülekezetbe, nem állnak szóba egymással, mert ő neki most becsült értéken 5000-rel több jutott. De borzasztó dolog. Amikor az ember azt szorongatja, amit el lehetne engedni. Emlékszünk a klasszikus majomfogó történetre, a kisluk, meg bent a magyaró, megfogja a majom, nem bírja kiúzni a kezét. Hát igen, a majom ilyen. De jó, amikor Jézus Krisztus hatalma megjelenik az életünkbe, ebben is, hogy van hatalmad letenni. És akkor otthon főzni, mosogatni, meg csinálni a sok házi munkát, a több nő pedig minden este bombázzák a nőket a televízióba, mármint azzal, hogy mit jelent nőnek lenni. Szuperkocsiba száguldani, nagy menedzser lenni egy világvállalatnál, férfiakat így lehet söpörni. Olyan gondolatok ugranak elő az agyában, mint hogyha 15 nyelvész professzor fogalmazta volna meg, de nála spontán jön. Hát ki tud ezzel versenyt tartani? Érdekes, varrogató, főzögető, kakis fenekeket törölgető, nőket nem mutogatnak a tévébe. De mi lett volna velünk, ha nem lett volna ilyen anyánk? Meg mi lesz a gyerekeinkből, ha nincsen ilyen anyjuk? De borzasztó, hogy az anyát járatják le ebben a világban, a mocsokba húzzák bele. És a férfi meg általában szereti a munkáját, ha meg nem azt csinálhatja, amit szeret, legalább szeret csinálni azt, amit csinál. Éppen ezért későn megy haza, aztán mi marad a gyerekekre, meg a családra. De jó lenne elengedni azt, amit nem muszáj. Nem muszáj az előléptetés talán. Nem muszáj még egy mellékállás, lehet, hogy kevesebből, de akkor együtt tudunk lenni. Legalább a család család marad, a gyerekeknek marad apja. Hát ne csak fényképről lássa az apját, meg születésnapján, néha ráér. Ti apák, neveljétek a ti gyermekeiteket. Látjuk a fáknak a virágzását, nem sokára jön majd, ha jön. És nézd meg azt a csodálatos virágerdőt, azt mind elengedik. Miért? Mind lehull az a csodálatos virágkorona. a gyümölcsért. A gyümölcsért minden szírom lehúl. És így fogunk mi is elhervadni, így nézhetünk feleségünk, hogy ő is hervad, de nézzünk a tükörbe, és mi is hervadunk. Nem baj. Engedjük csak nyugodtan el azt, amit nem kell szorongatni, mert Jézus Krisztus hatalmat is ad ehhez, mert ez neki is kedves. És lesz rá erő, nem fogsz megkeseredni benne, nem leszel egy cinikus pojáca öregkorodra, mert másokért éltél. És tudom, hogy nektek ezt nem kell magyarázni, mert a missziói lelkület erről szól, hogy így megy az ember az elveszettet keresni. Utána megy és megkeresi azt, amelyik elkóborolt, és így képes áldozatot hozni mindenért, ahova az Úr Jézus küldi. Aztán az utolsó, amit fölírtam, ahol újra a hatalom szó hangzik, az első volt, hogy Jézusnak van hatalma bűnöket megbocsátani, Jézusnak van hatalma az életét letenni, az utolsó pedig, ezeket beszélte Jézus, és felemelte a szemeit az égre, és ezt mondta, Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amint te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Jézus Krisztusnak van hatalma ezen a földön. Mire? Életet adni. Örök életet adni. Van-e már neked? Az öreg János apostol az első levelében azt írja, hogy írok néktek fiatság, hogy megtudjátok, hogy nektek örök életetek van az ő nevében. Ezt az örök életet Jézus Krisztus osztogatja. Annak, akinek akarja. Jézus Krisztusnak van hatalma ezen a földön örök életet adni. Kaptad-e már? Kaptad-e már? Ezt nevezi a Biblia ugyanaz születésnek, hogy más szóval megtérésnek, amikor ő adja a szent lelkét, és a szent lelkével együtt adja ezt az örök életet. És azt mondja, hogy az övéi soha örökké el nem lesznek. Ő, mint a jó pásztor, vigyáz a nyájra, hogy egybe maradjon az utolsó napra. Adta a lelket arra az utolsó napra. Jézus Krisztusnak van hatalma örök életet adni. Van-e már örök életed? Jézusnak van erre hatalma egyedül ezen a világon, ezt mi már nem tudjuk továbbadni másoknak. A bocsánatot igen, az elengedést szintén gyakorolhatjuk, de örök életet nem tudunk adni másoknak. De azt megtehetjük, hogy elhozzuk őket ide, ahol lehet hallani az örök életről. Lehet találkozni azzal, aki adhatja neked. Mehetünk, és olyanok lehetünk, mint András, aki oda ment Péterhez, hogy megtaláltuk a Messiást. Gyere, megmutatom neked, hol van. Lehetünk olyan koldusok, akik megmondhatják a éhezőknek, hogy hol lehet kenyeret kapni. Ez viszont kötelességünk is. Terelgetni az elveszettet. Tegyük ezt bátran. És a legvégére azt hagytam, amikor az örök élet kérdésével kapcsolatban egy nagyon találó kis történetet olvastam az egyik újságban. Ez egy kis mese, de nagyon sok mondani valója van. Arról szól, hogy egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy olyan kis hívő, aki hisz a megszületés utáni életbe, a másik egy kis szkeptikus, aki mindenben kételkedik. A szkeptikus kicsi így szól a másikhoz benne az anya méhben. Te hiszel a megszületés utáni életben? Hát persze, mondja a kis hívő. Az itteni életünk csak arra való, hogy felkészüljünk a megszületés utáni életre, és hogy elég erősekké váljunk arra, ami majd odakint vár ránk. Micsoda bolondság, mondja a szkeptikus. Ez nem igaz. Hogyan nézhet ki egy kinti élet? Pillanatilag még nem tudom, mondja a kis hívő, de biztosan sokkal világosabb lesz, mint itt bent a sötétben. Tudod, ott kint majd világosság lesz. Talán lehet, hogy a szánkkal fogunk enni, a lábunkkal meg fogunk menni. Nonsense! Az abszolút elképzelhetetlen, hagyjál engem az ilyen dolgokkal, hogy megyünk a lábunkkal és eszünk a szánkkal. Micsoda hülyeség! Ez egy merő képzelgés. Hogyan is működhet? Hát nézd, itt van ez a köldözsinór, ami biztosítja a táplálékot. Itt már itt ben is rövid, hova mehetnénk minden bárhova. Nincsen élet a megszületés után, az egyáltalán nem lehetséges. De akkor is van megszületés utáni élet, csak minden egy kicsit máshogy fog kinézni, válaszolja a kis hívő. Soha nem lesz ilyen, mondja a másik. Még soha nem tért ide-vissza senki, aki megszületett volna. Mutass nekem egy ilyet. A születés után vége az egésznek, az élet nem más, mint egy ilyen nagy sötét tortúr ezen a szűk helyen. Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés utáni élet, mondja a kis hívő, de azt tudom, hogy találkozni fogunk az édesanyánkkal. És ő nagyon fog ránk figyelni. Anya, anya, te hiszel egy anyában? Hol van ilyen? Ki látott már ilyet, mondja a kis szkeptikus. Hát itt van körülöttünk, mi benne vagyunk és általa létezünk. Nélküle nem is létezhetné, válaszolja a kis hívő. Mire a szkeptikus? Én soha nem láttam semmiféle anyát, nincs is ilyen csupa képzelgés az egész. A kis hívő elgondolkodik egy pillanatra, és így szól. Tudod, néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogyan énekel. Vagy érezheted, amikor megsimogatja a mi kis világunkat, feleli a kis hívő halkan. Minden esetre én hiszem, hogy az igazi életünk a születés után kezdődik majd el. És amikor megmosoljuk ezt a kis történetet, akkor nagyon sok ember van így az örök élet kérdésével. És milyen jó, hogy a hívő ember tudja, hogy a halál az nem a végzetes ellenség, a halál nem mindennek a végét jelenti, hanem az, amikor utána találkozhatok azzal a Jézussal, akit már ebben a föld életben is annyira szerettem. Ezért bátran gondolok rá, ezért nem félek a haláltól, és az oda vezető úton is tudom, hogy ha a halál árnyékának völgyén kell járni, akkor sem félek a gonosztól, mert te velem vagy, és te fogod az én kezemet. És mivel ez a kis hívő azt mondta, hogy a csendben lehet hallani, olyan jó lenne most egy perc csendben lenni, és hogyha ez a hatalma Jézusnak, hogy tudnélik, ő meg tud neked bocsátani, ő elengedte az életedet, életét te érted, és ő ad neked örök életet, még nem érte utol az életedet, akkor el lehetne neki így rebegni szavak nélkül is. Jézus, hogyha ez mind igaz, akkor ad nekem. Egy rövid, egy perces csendre csendesedünk el mindjárt. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te mindig kész vagy nekünk megbocsátani. Akármilyen sötét, nyomorult bűnt kell neked megvallani. Szabad az út a kegyelemhez. Bocsáss meg, hogy mi mégis olyan sok emberre tudunk haragudni. Olyan sérelmekért tudunk bosszút állni. Annyira nem jellemez bennünket a megbocsátásra való hajlam. De kérünk, Úr Jézus, hogy a te kegyelmed munkálja ki ezt is teljesen az életünkbe. Köszönjük, hogy te letetted az életedet miértünk. Bocsáss meg, hogy mi meg szorongatjuk a magunkét. Annyira betegesen azt nézzük, hogy mink van nekünk és mihez van jogunk. Annyira tudunk a másokra úgy nézni, mint teherre, ahelyett, hogy szolgálatnak látnánk, és bátran tudnánk vállalni érte mindazt, ami áldozathozatal. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te adsz örök életet. Te vagy az, aki a halandó, nyomorult életünket talpra állítod, megajándékozod egy új élettel. És köszönjük az örök élet reménységét is. És köszönjük, hogy tiéd a történelem, és te fogod azt befejezni. És várhatjuk majd azt a napot, amikor színről színre megláthatunk. Segíts, hogy addig célirányosan fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Hagyj nézzünk Jézusra, a hitnek elkezdőjére és bevészőjére. Minden erőtlenségünkből, Uram, te erősíts meg bennünket, és tegyél áldással bennünket most vasárnap azok felé, akikhez ma megyünk. Amen.